Nagyon sok szeretettel köszöntünk benneteket a Pszichofóriú Lélekerősítő Podcast legújabb adásában. A mikrofonok előtt ezúttal is Szabó Eszter Juditot. Szia, Eszti!
Szia, sziasztok, szia, Kata!
És engem, Herendi Katát hallhatjátok. Ti kértétek, mi mondjuk, ez a vezérfonala a legújabb harmadik évadunknak, és ma is egy olyan téma került terítékre, amivel kapcsolatban sokan írtatok nekünk, és amiről úgy gondoljuk mi is, hogy nagyon-nagyon fontos beszélni, ez pedig nem más, mint a mérgező kapcsolatok.
Így van, egy nagyon nehéz, de nagyon, hát sajnos olyan értelembe véve népszerű témát választottunk, bár nem biztos, hogy szerencsés ezt a szót használni ebben az esetben, de mégiscsak arról van szó, hogy sokakat érint ez a téma, és nagyon sokan kíváncsiak rá, ami szerintem egyrészt nem véletlen, másrészt pedig már egy, én azt vélelmezem, hogy egy előre haladott önismereti munkának az eredménye, ha lehet így fogalmazni, mert hogy önmagában az, hogy ha valakiben tudatosul ez a szó, ennek a jelentése, és az, hogy neki van kapcsolata ezzel a problémakörrel, ezzel a jelenséggel, az már szerintem sokszor egy nem csak egy nagyon fontos lépés, de hogy egy sokkoló élmény tud lenni. Susan Forward, szerintem itt rögtön akkor be is hozom ezt a nagyon fontos könyvet, a Susan Forward Mérgező szülők című könyve egy alapmű ebben a témakörben, és hogyha még nem olvastátok, vagy úgy érzitek, hogy van érintettségetek, de ha nincs, tehát hogy minden szempontból egy hasznos és tartalmas olvasmány, de hogy ő fogalmazott úgy ebben a könyvében, hogy sokszor hatalmas, ilyen gigantikus méretű érzelmi vakfoltjaink vannak ezzel a témával kapcsolatban. Tehát, hogy hiába vagyunk nagyon sok mindennel tisztában racionális szinten, hiába érzünk dolgokat, az a folyamat, amíg tudatosul valakiben, hogy egy bármilyen relációban az életében, egy mérgező kapcsolatban ő érintett volt, az nem egy fáklyás menet, ahogy mondani szokták. Úgyhogy talán az első és legnehezebb lépés az, amikor valaki felismeri ezt, vagy így elkezdi kapizsgálni, inkább így fogalmaznék, de talán pont emiatt lenne nagyon hasznos és fontos az, hogy legelőször is tisztázzuk azt, hogy honnan lehet felismerni egy mérgező embert, egy mérgező kapcsolatot. Mit szólsz, hogyha innen indítunk?
Szerintem is innen célszerű elindulni, mert nagyon jól mondtad te is, és Susan Forwardnak is szerintem ez egy nagyon fontos meglátása, hogy nagyon könnyen egy érzelmi vakfolttá válhat ez az életünkben. Egyrészt azért, mert nem mindig tudatosul bennünk, hogy éppen a kapcsolataink lesznek azok, ahol a problémát érdemes keresni. Nagyon sokszor szerintem úgy csapódik le, hogy velünk van valami baj, hogy mit csinálunk valamit rosszul, hogy itt vannak ezek a szuper emberek, és hogy mi nem tudjuk őket eléggé értékelni. És hogy nagyon fontos szerintem így ránézni a kapcsolatra olyan szemmel, hogy tetten érhető-e benne egy mérgező kapcsolatnak bármilyen ismérve, főleg ilyenkor, hogyha megvan ez a visszatérő rossz érzésünk. Én nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan is lehetne megragadni a legjobban, hogy milyen is egy mérgező kapcsolat, és arra jutottam, hogy szerintem a hiányok mentén lehet talán a legjobban leírni, hogy mi az, ami hiányzik belőle. És ugye, hogyha onnan indulok el, hogy mi az, ami egyébként nagyon fontos, hogy meglegyen egy kapcsolatban, akkor általában az lesz majd az egyenlet másik oldalán, hogy a mérgezőből mindez hiányzik. Az egyik ilyen például szerintem a biztonságnak az érzése. Tehát, hogy az, hogy szabadon megélhetem önmagam ebben a kapcsolatban, anélkül, hogy veszélybe kerülnék, akár a szerethetőségem, vagy akár maga a kapcsolat. Nagyon sokszor a bizalomnak a hiánya is nagyon árulkodó lehet, hogy úgy érzem, hogy nem oszthatom meg azt, ami számomra fontos a másikkal, mert félek előtte sebezhetővé válni. Esetleg van is arról már tudásom vagy emlékem, hogy ő visszaélt ezzel, és kihasznált a gyenge pontjaimat, vagy egyszerűen csak nem reagál elfogadásra.
Vagy az, hogy bennünk nem bíznak. Mert ugye ez egy ilyen kétélű dolog, a bizalmatlanság, hogy van az a része, amikor mi nem érezzük azt, hogy bízni tudunk, meg van az a része, amikor velünk szemben bizalmatlan valaki. Hogy az is például egy ilyen fajta ismérve, vagy ahogy te fogalmaztál, a hiányok sorába illeszkedő, nem tudom, tulajdonság, vagy dolog.
Érdekes kérdés ez, és azt hiszem, hogy eléggé messzire visz. Szerintem igen, lehet bizonyos dinamikákban, abszolút lehet ez, hogy úgy érzem, hogy akárha csak azt nézem, hogy ha a másik nem osztja meg velem az érzéseit, de nem tudom, sokféle másik kérdés nyithat ez még meg. Tehát ez nem feltétlenül biztos, hogy a mérgezéshez vezet, de elképzelhető, igen, hogy akár ez is lehet egy ilyen árulkodójá. És egyébként ez rá is visz egy másik nagyon fontos vonalra, a kölcsönösségnek a hiányára. Tehát, hogy amikor azt érezzük, hogy mi vagyunk egyedül a kapcsolatfelelősök, hogy mi vagyunk azok, akik tesznek érte, és a mi válunkon nyugszik minden egyes fordulatának a felelőssége. És ugye ebben az is benne van, hogy a másik hogyan kommunikálja ezt felénk, hogyan van jelen ebben a kapcsolatban. Amit még szerintem tök fontos itt említeni, az az őszinteség, hogy lehetsz-e őszinte a kapcsolatodban. És hogyha ezekre nem a válasz, akkor szerintem elég nagy az esélye arra, hogy valószínűleg egy mérgező kapcsolattal van dolgod.
Én felírtam mindig, ahogy elmondtad ezeket a hiányokat, én rögtön a reciprokát, vagy az ellentétjét felírtam ezeknek a szavaknak, és akkor így azt gondoltam, hogy a végére pedig a hiányok mellett az ismérveknek is összeáll majd a listája, hogy honnan lehet felismerni azt, hogyha mérgező egy kapcsolat, és hogy a jellemző ez alapján, amit mondtál, a bizonytalanság, a folyamatos bizonytalanság, a bizalmatlanság, az, hogy egy hierarchikusan szerveződő kapcsolati dinamikáról beszélünk, ahol valaki megmondja a másiknak azt, hogy mi van, és jellemzője még az őszintétlenség, vagy adott esetben a hazugság. Ez így akkor lehet azt mondani, hogy egy jó szempontrendszer ahhoz, hogy korcső alá vegyük a kapcsolatot, amiről azt vélelmezzük, hogy mérgező?
Én úgy gondolom, hogy igen, és hogy úgy gondolom, hogy emellett még amit érdemes megfigyelni, az, hogy nekünk milyen megéléseink vannak a kapcsolattal kapcsolatban. Nem is biztos, hogy feltétlenül lecsapódik az bennünk, hogy bizalmatlanságot élünk meg, de hogy minden mellett jelentkezhetnek olyan érzések, amik szintén nagyon jól árulkodnak arról, hogy milyen is ez a kapcsolat. És az egyik ilyen, szerintem talán a legbeszédesebb érzés ez a kimerültség. Amikor úgy érzem, hogy én csak adok, és teszek, és még mindig nem tört, még mindig nem elég, még mindig nem változik. És hogy ezt nagyon nehéz megélni. Ez a meg nem értettség, hogyha ez is megmozdul bennünk, hogy egyszerűen nem érti meg, hogy nekem mi fontos, és miért, hogy miért nem mond soha egy biztató szót, egy jó szót. Illetve a másik, amit még szintén intuíjáként szokott listázni a szakirodalom, hogy azok a kapcsolatok is sokszor mérgezőek lehetnek, amikben jelen van ez a licitálás. Tehát, hogy bármilyen élményedről számolsz be, a másiknak rögtön felül kell licitálni azzal, hogy na, de képzeld nekem meg, milyen volt, hát ez semmi ahhoz képest. Amikor ez velem volt, akkor az volt, hogy a főnököm olyan szemét volt, hogy és így tovább, és így tovább. Szerintem az energiavámpír szó is ide kívánkozik nagyon sokszor, amikor azt érzed, hogy valaki tényleg elszívja az utolsó erődet is azért, hogy az övé legyen mindig a reflektorfény.
Szerintem ez nagyon jó, hogy összeszedjük ezeket a fogalmakat. Nekem rögtön ez behúzta az örömgyilkos fogalmat, ami szintén ide kapcsolható. Most nemrégen te írtad ezt a cikket, kicsit rejtett passzív agresszió, amikor ilyen bókokba csomagolva.
De jól áll, hogy hisztál!
Igen, de jól nézel ki, kigömbölyödve, vagy valami ilyesmi volt a címe. Abban volt szó arról, hogy amikor valaki látványosan nem érzi jól magát olyan emberek társaságában, akik viszont igen. És hogy így, jaj, na de jó kedvetek van itt, minek örültök. Tehát, hogy ez a fajta, szerintem ez is egy ilyen tipikus, olyan örömgyilkos megnyilvánulás, amikor így a másiknak az örömét érvényteleníted, vagy próbálod meg érvényteleníteni, hogy ez is például egy ilyen mérgező, toxikus dolog, és hogy az jutott eszembe, hogy ugye amikor itt előzetesen készítettük a vázlatot, akkor én felírtam egy ilyen kérdést, amire én mondtam is a Katának, hogy azért sokat áskálottunk ebben a témában, meg nagyon sokféle tartalmat készítettünk, de hogy így mégse találtam egyértelmű választ arra a kérdés, hogy hányféleképpen lehet mérgező egy kapcsolat, mert hogy nagyon-nagyon sokféleképpen lehet mérgező, és ezt itt tovább gondolva most jutott eszembe az adás, amiben az érzelmekről beszélgettünk, és ott hangzott el, meg ugye a 20 önismereti kérdés és válasz című könyvben is leírtad, hogy ugye milyen jó gyakorlat az, amikor úgy próbáljuk meg detektálni az érzelmeinket, hogy így nevén nevezzük őket, ilyen nagyon egyedi jelzőkkel illetjük őket, és hogy itt szerintem ez egy nagyon hasznos technika lehet ebben a kontextusban is, hogy akkor igen, ez a, amikor úgy tudod, hogy úgy érzed, hogy nem értenek meg. Vagy tudod, amikor így úgy érzed, hogy mintha a falnak beszélnél.
Nekem is ez ugrott be. Elbeszélünk egymás mellett.
Hát és ez nem is feltétlenül az elbeszélés, hanem kifejezetten ebben a mérgező relációban, hogy tudod, amikor úgy folyamatosan azt érzed, hogy kevés vagy. Ha így próbálnánk meg összegyűjteni, akkor te hogy válaszolnál erre a kérdésre, hogy hányféleképpen lehet mérgező kapcsolat, és hogy milyen ilyen érzeteket társítanál ehhez, hogy folytatnád még ezt a listát, amit elkezdtünk?
Hát én számszerűsíteni biztos, hogy nem tudnám. Rengetegféle módon válhat mérgezővé egy kapcsolat. Fontos szerintem egy olyan kitételt tenni, hogy nem mérgező az a kapcsolat, ahol mondjuk előfordul az, hogy valakivel összeveszünk valamin, vagy hogyha valaki olyas valamire próbálja felhívni a figyelmünket, ami nekünk ugyan nem tetszik, vagy abban az adott pillanatban nem akarjuk hallani.
Bocsánat, egyet közbevetnék itt egy mondatot, ne haragudj, hogy ezt szabad bevágok, csak hogy az jutott eszembe, hogy attól, hogy valaki téged idegesít, valami miatt böki a csőröd az, ahogy viselkedik, az egyáltalán nem biztos, hogy azt jelenti, hogy ez a kapcsolat mérgező, és hogy érezhetjük ettől függetlenül egy másik embernek a viselkedését folytogatónak, zavarónak, irritálónak, minden ok nélkül, vagy akár okkal is, de hogy ez nem egyenlő azzal, hogy a kapcsolat mérgező. Ilyenkor szerintem hatalmas jelentősége van az önreflexiónak és annak, hogy akkor képes vagyok-e belenézni a tükörbe és megvizsgálni azt, hogy most akkor bennem van valami rossz érzés, és a másik meg csak létezik, és hogy mi van azzal az érzéssel, mi van a mögött az érzés mögött, vagy pedig tényleg arról van szó, hogy az én érzéseimet és az én határaimat sérti ténylegesen a másik.
És nagyon jó, hogy mondtad, mert szerintem szuperül megragadtad ennek a lényegét, tehát hogy innen indulhatunk, ez a mérgező kapcsolatoknak talán az úgymond startvonala. Én azt hiszem, hogy úgy lehetne a legjobban megragadni, ahogy te is kezdted, hogy a kevés vagyok, a nem vagyok szerethető, a nem vagyok elég, a nem vagyok elég jó. Ezek mind olyan érzetek, amik így felbukkanhatnak bennünk. Nem biztos, hogy ennyire exaktul, tehát nem biztos, hogy ennyire meg tudod magadnak fogalmazni, de amikor azt kezded érezni, hogy félsz, vagy a megítéléstől, vagy a megszégyenüléstől, anélkül, hogy látnál bármiféle reális esélyt rá, és retegsz attól, hogy kudarcot vallasz, és annak mik lesznek a következményei egy kapcsolatban, ezek szerintem azok az érzések, amik mentén érdemes keresgélni.
És ezért is nagyon nehéz, tehát hogy olyan sok szempontból nehéz ez a téma, hogy ezt is ugyanúgy nehéz számszerűsíteni, vagy lehetetlen számszerűsíteni, mint azt, hogy hányféleképpen lehet egy kapcsolat, vagy valaki mérgező, mert hogy elképesztően komplex. Tehát most már csak ahogy így az előző, nem tudom, három mondatban összefoglaltál pár gondolatot, benne voltak olyan szavak, olyan kulcsszavak, mint a kudarc, a játszmák is ugye szóba kerültek, és hogy ezekről önmagában lehetne órákon át beszélgetni, de hogy pont attól nagyon alattomos ez az egész, mert hogy sokszor, ahogy te is mondtad, egyáltalán nem egyértelmű. És hogy erről a nem egyértelműségről, erről az alattomos részéről, hogyha egy kicsit beszélgetnénk, hogy miért az, miért olyan nehéz felismerni azt, hogy egy ilyen nagyon romboló, mérgező dinamika az így beleágyazódott az életünkbe, és tulajdonképpen így majdhogy nem ilyen természetesen simul bele. Miért olyan nehéz ezeket sokszor észrevenni, vagy realizálni?
Szerintem ennek az egyik oka az, hogy mindig nehezebb azt észrevenni, amiben benne vagyunk, mert hogy azt mi nem látjuk kívülről. Nem tudom, hogy neked volt-e már olyan élményed, nekem már nagyon sokszor, hogy valaki elmesél egy-egy momentumot a kapcsolatából, és a fejedben neked kirajzolódik, hogy atya igen, neked egy totál mérgező dinamikája van ennek a kapcsolatnak, és hogy ő miért nem látja. De hogy ugye, amikor benne vagyunk, akkor számunkra ez a természetes. Tehát számunkra az nem egy mérgező kapcsolat lesz, hanem egyszerűen a kapcsolatunk. A kapcsolat a kollégámmal, a kapcsolat a barátommal, a szüleimmel, a társammal, és hogy nem is igazán monitorozzuk ilyen szempontból, hogy ez mérgezően hat-e rám vagy sem, hanem egyszerűen az, hogy vele ilyen egy kapcsolat. Szerintem ez az egyik. Tehát, hogy nagyon sokszor ezt csak így kívülről veszük észre, benne élve nem látjuk. A másik az, hogy szerintem van ezzel kapcsolatban egy egészen nagy rakás tabu a fejünkben, hogy azok az emberek, akiket elvileg szeretünk, és akik elvileg szeretnek minket, azok lehetnek mérgezők is. Ezt azért, ahogy te is mondtad az elején, ez egy nagyon kemény mondat, tehát ez egy sorsfordító mondat lehet. Ebből jöhet az, hogy itt nekem lépéseket kell tenni, újra kell gondolnom magamat, a kapcsolatot, gyógyulnom kell, és ez borzalmasan nehéz kimondani. És szerintem ez is benne van abban, amit Susan Forward-tel idéztél, hogy egyszerűen egy érzelmi vakfoltá válik, amire nem csak, hogy nem látunk rá, de borzasztóan nehéz is rávenni magunkat arra, hogy egyáltalán a létezését belássuk, mert hogy nagyon-nagyon nehéz érzések járnak a nyomában.
Igen, ő egészen pontosan úgy fogalmazott, ugye volt ez az érzelmi vakfolt is, amit ennek kapcsán említett, illetve azt mondta, hogy a tagadás az, ami még ebben az esetben ilyen tényleg elképesztő intenzitással és elementáris erővel tud hatni, vagy ellen tartani a tudatosítás, onnantól kezdve pedig a gyógyulás folyamatának, és azt mondta, hogy a tagadás az a legkezdetlegesebb és legerőteljesebb lelki elhárító mechanizmus. Szerintem ez egy nagyon-nagyon fontos, és nagyon szép, a maga módján nagyon szép mondat. Tényleg adott esetben, hát nagyon-nagyon-nagyon hosszú éveken át tudjuk eltartani magunktól. Szerintem nem is csak ezeket a szavakat, hanem akár azokat az érzéseket is így eltávolítjuk, amiket okozhat az, hogyha egy ilyen kapcsolatban vagyunk benne. Ugye említettük azt, hogy sokszor párkapcsolatokra asszociálunk akkor rögtön, amikor általánosabb a véve kapcsolatokról beszélünk, de hogy ugye ne felejtsük el azt, hogy Susan Forwardnak a könyvének a címe az, hogy mérkező szülők, és hogy sokszor nagyon-nagyon-nagyon mélyen beágyazottak ezek a mérkező kapcsolatok.
Így van.
És hogy egészen a gyerekkorunkig nyúlnak vissza, és bocsánat, még egy gondolat, és hogy ami ehhez a tabusításhoz még inkább hozzájárul, hogy a szüleinkhez, ugye az isteneinkhez való viszonyrendszerben nagyon ritkán van helye, vagy azt tanuljuk, hogy nincs helye annak, hogy ők adott esetben, nem tudom, mérgezőek is lehetnek, pedig hát lehetnek.
Bizony, hogy lehetnek, és ez is egy olyan tétel a listán, ami még a felismerést nehezíti, és örülök is, hogy behoztad a szülőket, hogy nagyon sokszor az is nehezíti, hogy rálássunk arra, hogy egy mérgező kapcsolatban vagyunk jelenleg, párbarát vagy kollegiális kapcsolatban, hogy ez az a dinamika, ami számunkra ismerős. Tehát, hogy ezt éljük meg, hogy aha, hát ilyennek kell lenni egy kapcsolatnak, az a normális, hogyha én vagyok lent, a másik diktál, engem rúgnak, mert én úgyis olyan kis hülye vagyok, hogy én mindig felbosszantom. És ilyenkor jönnek egyébként ezek ne tudjátok meg, hogy megélni, és szerintem borzasztóan fájdalmas egy ilyen helyzetet, viszont szerintem hallani ezeket a tipikus mondatokat is, hogy a férjemet is mindig felszoktam ezzel bosszantani, hogy nem tudok megérteni egyszerű összefüggéseket. Uh-huh. Amik így utalnak arra, hogy valakibe azért bele-bele szállnak otthon érzelmileg.
Igen, ezt mondja, vagy ezt írja a könyvében Susan Forward is, hogy nagyon sokszor a kimenete, vagy a következménye annak, hogyha valaki ilyen körülmények között nőtt fel, vagy egy ilyen nagyon erőteljes jele annak, hogyha mérgező szülei voltak valakinek, vagy vannak, az, hogyha az önértékelésével kapcsolatos problémák folyamatosan jelen vannak az életében. És ugye ez már eleve determinálja azt is, hogy akkor igen, ahogy te is mondtad, olyan kapcsolatba megy tovább, ahol szintén hasonló dinamika mentén szerveződnek a dolgok.
Igen, igen, és ez ugyanolyan rossz, csak hogy ez az ismerős rossz lesz, amiben már van rutinunk létezni. Azért is nagyon-nagyon nehéz ez, mert a mérgező kapcsolati dinamikák szintén olyas valamik, azt hiszem, hogy minden adásban kitérünk arra, hogy generációkon átívelő jelenség lehet. Gyakorlatilag minden, amiről beszélünk, ilyen jól választunk témákat, hogy mindegyiknek van egy ilyen transzgenerációs tükre, mert hogy ugye azok a minták, amikben felnövünk, azokat adjuk utána tovább, egészen addig, ugye, és mindig annak van a legnehezebb dolga, aki először szembenéz azzal, ami felhalmozódott az évek, évtizedek, évszázadok során, hogy nagyon-nagyon sokáig rejtve maradhat, tehát hogy elképzelhető, hogy az van a hátterében, hogy a mérgező szüleim szüleinek a szüleinek is volt már ilyen mérgező dinamikája, és ott vagyok én most a romokban heverő önértékelésemmel, és nekem kell onnan magamat felkaparni, úgy, hogy közben hordozom azt a terhet, ami ez generációk alatt rárakott a családomra. Úgyhogy én ezért is mondtam az elején, hogy ez az egyik legnehezebb téma, amihez, vagy mondtam, vagy csak mondani akartam, ne haragudjatok, iszom közben a kávét, esküszöm. Szóval, hogy ez az egyik legnehezebb téma, amihez hozzá lehet nyúlni, mert hogy mindig akkor a legnehezebb, amikor te vagy az első, aki kimondja, hogy itt baj van, és hogy ezzel csinálni kell valamit.
Még egy mondat így visszacsatolva, amikor így próbáltuk az ismérveit, meg ezeket az érzéseket, érzeteket megfogalmazni, amit egy mérgező kapcsolat kelthet valakiben, és hogy van még egy kulcsszó, szerintem ez pedig az eszköztelenség, hogy ugye, hogyha ilyen körülmények között tőttél fel, akkor neked egész egyszerűen nincsenek, vagy kicsi az esély arra, hogy vannak eszközeid arra, hogy megvédd magad egy ilyen kapcsolatban. Mert hogy eleve egy mérgező embernek szerintem van egy olyan tulajdonság, hogy ha van erre eszközünk, ha nincs, hogy olyan eszközelennek érezzük magunkat. Tehát itt tudom én egy passzív agresszió, ami szerintem ugyanez a kategória, vagy ide tartozik, az tipikusan ez, amikor ott vagy, és így egyszerűen azt érzed, hogy nincs eszközöd, hogy úgy nincs mihez nyúlnod alapesetben is. Na, hogyha még ehhez hozzáadódik az, hogy amúgy azt kaptad, vagy azt gondolod, hogy ez a természetes, hogy semmibe veszik a te érzéseidet, vagy hogy nem tudom, keresztül kasújárkának a határaidon, vagy hogy bántanak téged, akkor meg aztán hatványozottan nehéz helyzetben van valaki akkor, amikor ebből szeretne kikecmeregni, és nagyon nehéz nem újra és újra belesétálni ugyanabba a csapdába. Hogyan lehet ebből úgy kijönni szerinted egy ilyen kapcsolatból, hogy aztán ne egy nagyon hasonló dinamikai kapcsolatban találjuk magunkat, és miért olyan nehéz?
Még egy gondolatot fűznék csak hozzá az előzőekhez, hogy ami talán a legnehezebb, hogyha megéltünk már egy mérgező kapcsolati dinamikát, az, hogy ne kerüljünk önmagunkkal egy ugyanilyen mérgező kapcsolati dinamikába. Ugyanis az önmagunkkal való kapcsolatunk is nagyon sok szempontból úgy működik, mint egy másik emberrel való kapcsolatunk. Ugye magunkkal kapcsolatban is ugyanúgy adunk visszajelzéseket, reflektálunk magunkra, és így tovább. És amikor átélte már valaki ezt a mérgező dinamikát, akkor nagyon sokszor sokáig tudja hordozni azokat a mérgező üzeneteket, amiket adott esetben a környezetétől kapott arra, hogy ha például mondtuk ugye a kudarcot, hogyha valami kudarc ér, akkor vajon az szólal-e meg bennem, hogy persze mégis mit vártál, hogy majd sikerülni fog, amikor olyan balfék vagy mindenben, hogy ez nem igaz. És hogy ez az, amire még írtó nehéz rálátni, hogyha valaki ezt csinálja magával, és gyakorlatilag, amikor mélyen van, akkor saját magát rúgja, tapossa még mélyebbre, ami az egyik legnehezebb olyan kör, amiből nehéz kitörni, hogy az egyébként is padlón lévő önértékelésedet, önbecsülésedet egy kicsit elkezd felhúzni, és te magad elhidd azt, hogy te többet érdemelsz, és hogy szerethető vagy. Ugye kérdezted a kilépést, hogy miért olyan nehéz, és hogy hogyan lehet mégis megcsinálni úgy, hogy ne ezt a romboló dinamikát vigyük magunkkal. Szerintem talán ez valahol a kulcsa, hogy a saját szerethetőségünkbe vetett hitünket és a saját sebeinket, a saját gyógyulásunkat fókuszba helyezni egy időre. Ugye nagyon sokszor ilyenkor adná magát, hogy a kapcsolatot kezdjük el megjavítani, de én azt mondanám, hogy ez az a pont, amikor befelé kell fordítani a fókuszt, és akkor kifelé dolgozni tovább, amikor már belül egy kicsit megerősödtünk. Ez szintén Susan Forwardnak a gondolatai, csak nem a Mérgező szülők című könyvéből, hanem az Érzelmi zsarolásból. De hát azt gondolom, érzitek, hogy hol függ össze a kettő. Ugyanis a mérgező kapcsolatoknak az egyik ismérve ez a fajta érzelmi manipuláció, érzelmi zsarolás, amikor valaki azon keresztül próbálja a saját akaratát ráderöltetni, és a saját döntéseit rajtad keresztül vinni, hogy gyakorlatilag eliminálja a te érzéseidet a kapcsolatban, megszünteti, addig bagatelizálja, amíg végül már te sem hiszed el, hogy azok fontosak voltak. És ő is ezt az irányvonalat javasolja, hogy magunkat kell először megerősítenünk ahhoz, hogy utána a kapcsolattal is el tudjuk dönteni, hogy annak mi legyen a további sorsa. És ez meg nagyon nehéz, mert ugye eleve a startmező, ahonnan indulunk, az, ahogy az előbb mondtuk is, most már nem hozunk le senkit jobban az életről, de hogy ez eléggé mélyen van.
Igen, és hogy ez a passzív áldozat szerep, ez hozza magával automatikusan azt a feltételezést, azt a reflexet, hogy oké, akkor ha van is valamiféle belátásom arra, hogy engem itt bántanak, vagy velem itt rosszul bánnak, hogy van egy ilyen, nem tudom, naív optimizmus, főleg eleinte az emberekben azzal kapcsolatban, hogy majd a másik változni fog. És hogy ha valamit még amellett, hogy ezeket tényleg nagyon-nagyon súlyos címkéket tudatosítjuk és felismerjük, hogyha valami még emellett iszonyatosan nehéz, az annak a belátása, hogy ez nem fog megtörténni. Vagy nem tudom, egy kérdés is közben ez a fejemben, hogy megtörténhet-e, de hogy arra szerintem, de aztán mondd, hogy te ezt hogy látod, de én minimális esélyt látok, hogy van egy ilyen mérgező dinamikájú kapcsolat, és akkor egyszer csak az az ember, akinek az irányából érkeznek ezek a mérgező nyilak folyamatosan, ő egyszer csak ezt abba hagyja, és elkezd másképp viselkedni, csak úgy. Tehát, hogy ez általában nem is, hogyha meg is történik az, hogy egy ilyen viselkedésben beáll változás, akkor az biztos, hogy feltételezi azt, hogy az, akit bánt, az ez ellen fellázad és követeli, vagy nem tudom, nem jó szó az, hogy követeli, de hogy kiáll magáért, és azt kéri, hogy foglalkozzon ezzel a viselkedéssel, vagy viselkedésmóddal. De hogy a lényeg az mégiscsak az, hogy amit te mondtál, hogy nem jó stratégia arra várni, hogy majd a másik megváltozik, hanem annak kell változnia és erősödnie, akit bántanak, vagy aki a mérgezett a kapcsolatban.
Igen, mert hogy ugye még egy kapcsolaton belül is az, amire elsősorban ráhatással lehetünk, hogy mi hogyan működünk, és hogy mi hogyan viselkedünk. És ezt ne úgy értsétek, hogy itt azt akarom mondani, hogy eleve a te felelősséged az, hogy belekerültél egy mérgező kapcsolatba, mert nem, ez nem így van, nem volt rajta a nagy piros tábla, hogy ebben neked nem kell belemenni, vagy lehet, hogy volt rajta piros tábla, de valamiért azt te akkor nem tudtad észrevenni, vagy nem tulajdonítottál neki jelentőséget, mindegy is. Az én felelősségem eddig terjed. És most, ahogy mondtad, megfogalmazódott bennem, ahogy is nevezted az egyik előző adásban, instant önismereti gyakorlat, vagy mit mondtunk el, hogy azt szerintem egy tök érdekes kérdés megvizsgálni, hogy rendbe jönne attól ez a kapcsolat, hogyha a másik abba hagyná azt a viselkedést, amit én mérgezőnek érzek. Tehát, hogy attól ez egy jó kapcsolat lenne, attól ez ideális lenne, tökéletes lenne. Én a legtöbbször, amikor beszélgettem emberekkel erről a kérdésről, akkor valahogy arra lyukadtunk ki, hogy nem. Mert hogy akkor is ugye ott van a múltja, ott van a hatása, amit ez a kapcsolat tovább hordozna, amit megint csak el kell kezdeni feldolgozni. Nem törvényszerű szerintem, hogy egy mérgező kapcsolat a kapcsolat lezárásával ér véget, mert szerintem mind a két fél tud változni. Elképzelhető, hogy eljutnak együtt a közös munkának egy olyan fokára, hogy ki lehet lépni ebből a mérgező dinamikából, csak nagyon-nagyon sok munka, és borzasztóan magas fokú tudatosság kell hozzá mindkét félnek a részéről. Ritka csillagzat, de van, amikor ez együtt áll, csak nagyon fontos rálátni arra, hogy tényleg milyen mértékű munkát igényel. Mert persze lehet változni, csak kérdés, hogy ezzel a változással együtt mi hogyan tudunk tovább menni. Egyáltalán nézzük csak a legegyszerűbb első lépést, ha én elkezdek változni és megerősödni, elbírja-e azt még mindig a kapcsolat? Vagy az én mérgező másik személyem hogyan fog arra reagálni? Ugye ilyenkor szokott jönni, te szoktad mondani ezt a klasszikus mondatot, ezt a de kinyílt a csipád. Nem volt ilyen.
Igen.
Mert ő nagyon sokszor ez van.
Igen, általában ez tényleg, ahogy te is utaltál rá, automatikusan hozza magával, hogy akkor le kell zárni ezt a kapcsolatot, vagy a kapcsolat lezárását. Szerintem erről is érdemes lenne beszélni, hogy ez azért ugyanúgy, ahogy nagyon sok minden, ahogy ezt már ebben az adásban jó sokszor elmondtuk, nem fekete-fehér, itt sem az. Miért nem az? Walterről egyébként ezt most csak akkor így zárójelben megjegyezném, hogy volt erről egy külön cikkünk, ami erről szólt, hogy miért olyan nehéz lezárni egy mérgező kapcsolatot, amit Brunner Zsanett Anna írt, ezt is be fogjuk majd linkelni, és jó szívvel ajánljuk nektek. Ebben vannak nagyon fontos gondolatok, amikre itt is érdemes lenne kitérni, hogy miért is olyan nehéz, és miért nem olyan nagyon egyértelmű egy ilyen típusú kapcsolatnak a lezárása, mint ahogy azt sokszor a környezet visszatükrözi számunkra.
Igen. Mert ugye a tükrözésből nagyon, nagyon sokszor az jön, hogy örülj, hogy megszabadultál tőle, és nem kell tovább tűrnöd, nyelned, és közben ugye elmegyünk a tény mellett, hogy én is Zsanit idéztem volna, mert szerintem annyira szépen megragadta ennek az egésznek a lényegét a cikknek a címében és a cikkben visszatérő gondolatban, hogy fájhat az is, ami volt, de az is, ami soha nem volt.
Igen.
Hogy nagyon-nagyon fontos azzal szembenézni, hogy ilyenkor nem csak arról van szó, hogy megszabadulok egy mérgező dinamikától, hanem hogy el kell gyászolnom azt, hogy ez az ember fontos számomra, vagy valamikor fontos volt számomra, ez a kapcsolat sokat jelentett nekem, hogy nagyon-nagyon sok munkát tettem ebbe bele, amit most el kell engednem, nagyon sok energiát, akár éveket is, és hát ugye ott vannak azok a hiányok is, amiket ez a kapcsolat nem töltött be, vagy azok a hiányok, amikre éppen ez a kapcsolat ébresztett rá, amiket ugyanúgy, ugye ez az, ami soha nem is volt, hogy lehetett volna ez a kapcsolat, ami gyógyít engem, és nem rombol, de hogy ez nem az volt. És ettől nagyon sokszor beleesünk, azt hiszem, hogy Johnny ezt is hangsúlyozta a cikkben, hogy beleesünk egy ilyen illegális gyász kategóriába, amire a környezetünk úgy tükröz vissza, hogy hát én a helyedben nem sírnék utána, mert nem érdemelte meg. Hogy ezt el kell engedni, az ilyentől menekülni kell, és nem sírni.
Bánkodni egy ilyen ember után, ugyan.
Ő se sír utánad.
Igen, és ugye megint én erre az összetettségre kanyarodnék egy picit vissza, hogy vagy nem is az összetettség, hanem egy ilyen hatalmas összezavarodottság az, ami már alapból benne van egy olyan emberben, aki részese volt ennek a, és most tényleg ilyen sokszoros idézőjel, meg irónia, hogy ebben az élményben, hogy egy ilyen kapcsolatban volt benne. Eleve ez is nagyon ellentmondásos szerintem, vagy nagyon ellentmondásos érzések lehetnek egy ilyen kapcsolatban. Egyáltalán nem egyértelmű az, hogy nem tudom, az a másik, mert hogy nyilván akkor nem maradsz benne, hogyha lehet, hogyha végig rossz, akkor is, de hogy azért általában van benne jó is, meg van benne rossz is, és vannak hullámhegyek, meg hullámvölgyek, és hogy ez így része az egésznek, és ugyanúgy ezt követően is egy ilyen kapcsolatban lenni is nagyon-nagyon finoman szólva kaotikus érzelemvilág az, ami jellemző, és akkor persze, hogy már eleve a végén össze vagy zavarodva, és hogy ugyanez az összezavarodottság, ez kivetül a lezárás folyamatára, ahol ugyanúgy megjelennek ezek a negatív és a pozitív érzések. Tehát, hogy nem csak arról van szó, hogy azt gyászolod, ami nem lehetett, hanem azt is, ami volt, és ami jó volt. Azt hiszem, Zsani úgy fogalmazott ebben a cikkben, hogy egészen addig, amíg nem fogadod el az összes érzést, minden egyes érzést, ami benned van, és ebbe beleértve a haragot, beleértve a, nem tudom, a szeretetet, és az összes ellentmondásosságát, vagy ezt az egész ellentmondásos érzelemkupacot, addig nem fogod tudni feldolgozni ezt a keszekusza veszteség élményt.
Igen, igen. És amit még itt nagyon fontos szerintem kiemelni, hogy ha úgy döntünk, hogy ennek a kapcsolatnak a következő epizódja az számunkra a lezárás lesz, vagy egyfajta távolságnak a megtalálása, akkor nagyon fontos magunkat abból a szempontból is erősíteni, hogy valószínűleg a környezetünk, a tágabb környezetünk részéről lesznek kérdések. Sőt, a kapcsolatban is felmerülnek majd kérdések. Ugye, ha csak a klasszikus példát vesszük, és a mérgező szülőkre gondolunk, akkor ott biztos, hogy felmerül, hogy miért nem jössz haza karácsonykor? Miért nem látunk soha? Nem is, már tőled meg is hallhatunk, már nem is foglalkozol velünk. És hogy kell, hogy tudjuk ezt olyan szinten kommunikálni, ami valamilyen módon választad ezekre a kérdésekre, illetve azokra a kérdésekre, amikkel még szintén szembenézhetünk. Ugye erre utaltam az előbb a tágabb környezettel, hogy jó anyád volt, nem kell ezt boncolgatni, ez olyan divat
manapság, hogy a anyánkat kezdjük el hibáztatni. Hidd el nekem, hogy ő jó anyád volt. Ugye, amiről jön, ott is egy ilyen tagadás a te megélésedre. Tehát ezzel is nagyon nehéz ebben az eleve borzalmasan sebezhető állapotban szembenézni szerintem, hogy akkor még én elkezdjem magyarázni és bizonygatni, hogy miért volt mérgező az a kapcsolat, hogy miért volt például mérgező az én szülőm, vagy mindkét szülőm, amikor még magamnak is alig merem elhinni, hogy valóban ez történt velem. Tehát, hogy erre is szerintem érdemes felkészülni, ezeket is így végig gondolni, hogy ha úgy döntünk, hogy vagy lezárjuk azt a kapcsolatot, vagy távolságot iktatunk be kettőnk közé.
Igen, egy nagyon fontos szó megint elhangzott is, amikor ugye az elején elsoroltad a hiányokat, és akkor én arra reflektálva összeírtam az ismérveket, akkor én úgy érzem, hogy egy szó, ami nagyon-nagyon fontos, az kimaradt, ez pedig a bűntudat, meg inkább az, hogy bűntudatkeltő, hogy nagyon sokszor ezeknek a kapcsolatoknak, mondjuk ki, a mérgező embereknek egy ilyen nagyon hatékony eszköze az, hogy egy ilyen bűntudatkeltő kommunikációval és viselkedéssel próbálják aláásni a másiknak a biztonságérzetét, az önbizalmát, meg a mozgásterét ezáltal szűkítik, úgyhogy én ezt még aláhúznám ezt a szót, hogy a bűntudatérzése meg az még egy olyan árulkodó jel lehet, ami igen, akár párkapcsolati kontextusban, de hogy a szülő-gyermek kapcsolatban is masszívan ott lehet az érzésvilágunkban, hogyha benne vagyunk, és azt is érdemes figyelgetni.
Bizony. És ez is olyas valami, ami rendkívül rombolóan hathat az önértékelésünkre, és megjelenhet még akár korábban is, hogy bezzeg a szomszédnak a gyereke, az hetente itthon van, az naponta telefonál, azt érdekli, hogy mi van az anyjával, vagy az apjával. Ez is egy olyan klasszikus manipulációs fegyver, ami nagyon gyakran megjelenik szerintem a mérgező kapcsolatokban. És ezt is olyan nehéz észrevenni egyébként, mert ez is ilyen mérgezett nyíl, hogy úgy érzed, hogy betalál, de hogy a méreg az később terjed szét. Tehát, hogy akkor is fáj, de közben meg ott dolgozik benned megint csak egy seb, amit az önértékelésed kapott, hogy nem vagyok elég jó, még ebben sem vagyok elég jó.
Ki lehet jönni ebből szerinted segítség nélkül?
Ez egy nagyon jó kérdés. Én azt mondanám, hogy ez is egy olyan helyzet, ahol igen, sokat tudunk tenni egyedül, elkezdhetünk tenni magunkért egyedül, de segítséggel sokkal többre megyünk, és sokkal gyorsabban lehet vele haladni. Tudom, ezt is már egy kicsit ismételgetem ebben a podcast sorozatban, hogy sokszor úgy érzed, hogy nem kell neked ehhez segítség, de hogy mindig ott kell, hogy legyen a mérleg másik serpenyőjében, hogy annyival gyorsabban lehet vele haladni. És a segítség alatt egyébként nem feltétlenül csak pszichológust vagy pszichoterapeutát értek, hanem az lehet bárki, akiben megbízol. Lehet az, hogy neked van egy olyan barátod, vagy egy olyan családtagod, akivel meg tudod osztani az ehhez kapcsolódó érzelmeidet, és ő nagyon sokat tud neked segíteni a reflexióival. Csak azért mondanám, hogy érdemes bent tartani a kalapban a szakember segítségét is, mert ez egy nagyon nagy teher. Tehát, hogy még hogyha van is egy ilyen nagyon jó bizalmi kapcsolatom, nem biztos, hogy érdemes ezzel a teherrel túlságosan megnyomni, hanem lehet, hogy minél hamarabb érdemes inkább a szakember segítségét kérni. Mert gondoljatok bele csak abba, hogy a kapcsolataink mennyire óriási részét hatják át az életünknek, a saját magunkkal kapcsolatos érzéseinek, milyen hatással vannak arra, hogy a világot látjuk, amilyennek az életet látjuk. Tényleg testi-lelki szinten nem is érzékeltethető az a befolyás, amit a kapcsolataink gyakorolnak ránk. És amikor megpróbálunk ebből a mocsárból egyedül kikeveredni, ugye a saját hajunknál fogva kihúzni magunkat, akkor az nehéz és lassan megy, mert hogy egyszerre kell küzdenünk most megint belementem egy ilyen fura hasonlatba, de hogy futóhomokkal is kell küzdeni, meg még a kapaszkodókat is kell keresgélni, lefelé is kell taposni, mert a felszínen kell tartani magadat, de közben jönni kéne kifelé is. Ez egyedül nagyon-nagyon-nagyon nehéz. És hogy sokkal könnyebb dolgod van akkor, amikor valaki ott van neked egy ilyen karvastagságú, jó kis gerendával, hogy fiú, ezt fogjad, és akkor én vagy tartalak, vagy tudlak közben húzni. és szerintem nagyjából azt akarom ezzel a kicsit ijesztő, ne haragudjatok, képpel mondani, hogy ennyire sokat tud számítani az, hogyha segítséggel vágsz bele ebbe az egészbe.
És ez még csak egy része annak, hogy miért nagyon nehéz. Nem is annak, hogy miért nehéz, hanem inkább fogalmazunk úgy, hogy miért tudja megsokszorozni az erőnket, ami amúgy eléggé el szokott fogyni egy ilyen típusú kapcsolatban. Az pedig az, hogy egy ilyen belső munka eredményeként rálátásunk lesz olyan területekre, amikre addig nem volt, és azáltal, hogy elkezdjük látni ezeket az összefüggéseket ebben a bocsárban, ahol, hogy van, ahol közben futó homok van, és szembeszél, meg kapaszkodok, na mindegy, szóval tényleg kb. Ilyen, tehát hogy így nem véletlen ez a plasztikus hasonlat, vagy kép, amit hoztál, mert hogy tényleg így nagyon...
Bocsánat, igen? Csak annyit vetnék közbe, hogy ha már mocsár, most mondjuk jól lehet, hogy a futóhomokkal technikailag hülyeséget mondtam, de süllyedt az a lényeg, hogyha közben benne vagy egy mérgező kapcsolatban, akkor azzal is számolni kell, hogy amint kidugnád a fejedet a trutyiból, jön valaki, és azt mondja, aha, dehogy is, mész szépen
igen.
Vissza a helyedre.
Igen, lesz rálátásod az összefüggésekre is. Ezeknek az összefüggéseknek a felismerése és tudatosítása révén nem csak az történik, hogy oké, akkor már így tudom és látom azt, hogy miből áll össze ez a sok, szét tudom szálazni azokat az erőket, amik húznak lefelé, hanem tudsz erőt meríteni abból, hogy megnyílnak új dimenziók, és hogy lehetségessé válik az, ami addig azt gondoltad, hogy nem. Amik ilyen lehetetlen dolgoknak tűntek, és közben meg így egészen egyszerű és alapvető dolgok, hogy így nem tudom, hogy ki tudom mondani azt, hogy nem tudom, az anyám, vagy az apám, az így nem bánt velem jól. De egyáltalán nem biztos, hogy ez adott esetben egy ilyen általánosító dolog kell, hogy legyen, mert lehet sokszor az, de hogy igen, ez lehetséges, hogy nem mindig. Nem mindig. És hogy ez egy ilyen tólig szerintem, de hogy lesz rálátásod ezekre a történésekre, és ki tudsz mondani, és hogy ebből szerintem nagyon sok erőt lehet meríteni, amikor feltárulnak ezek a, vagy láthatóvá válnak ezek az érzelmi vakfoltok.
Igen, én egyetértek veled.
Úgyhogy ez tényleg egy ilyen nagyon összetett kép, amit te is nagyon plasztikusan ábrázoltál, de egy nagyon életszerű, vagy nem is életszerű, hanem szintén egy ilyen nagyon érzékletes mondatban fogalmazta meg ezt Susan Forward is, aki azt írta ebben a már sokat emlegetett Mérgező szülők című könyvében, hogy szüleink mentális és emocionális magvakat ültetnek el bennünk, amelyek velünk együtt fejlődnek és növekednek. Egyes családokban ez a szeretet, a tisztelet és a függetlenség magvai, sok más családban azonban a félelemi, a kényszeré és a bűntudaté. Szerintem ez a mondat azért nagyon-nagyon fontos, mert tűpontosan megmutatja, hogy miért nem jó stratégia, ahogy ezt már te is említetted, az, hogyha egész egyszerűen azt mondjuk, hogy ami volt, az volt, ami történt, megtörtént, a múltat nem kell már abajgatni, szépen mindenki élje az életét. Hogy ez szerintem azért nagyon pontos ez a hasonlat, mert tényleg ez ilyen, hogy ezek ilyen magok, amik minél idősebbek leszünk, annál nagyobbak lesznek, és annál nagyobb lesz ez a gaz, vagy nem tudom, őserdő, amiben aztán amúgy próbálunk, meg azon vagyunk tudatos szinten, hogy egészséges kapcsolatokat és egyenrangú kapcsolatokat alakítsunk ki, de hogyha mi egy bizonyos tudással érkezünk meg ilyen körülmények között vagyunk, hogy tényleg így ennyire minden ilyen gazos, mert hogy ezek a magok így megnőttek és kisarjadtak, akkor egyáltalán nem vagyunk könnyű helyzetben, és akkor nagyon finoman fogalmaztam.
Így van. Hát megint nagyon sok szeletét érintettük ennek a végtelenül sok szeletből álló témának. Igazából azt hiszem, hogy ha egy napig beszélnénk folyamatosan, még akkor is tudnánk újabb és újabb árnyalatait találni, de azért így a legfontosabb gondolatokat összefoglalhatjuk a végére, abból a kis szeletből, amiről mi most itt tudtunk beszélni ennek az adásnak a keretein belül. Ugye az első és legfontosabb lépés, amivel indítottuk is ezt az adást, az az, hogy ha ez a mérgező kapcsolatok téma valamiért megragadott téged, és most itt vagy velünk, és hallgatod ezt az adást, vagy olvastad már a könyvet, amit olyan sokszor idéztünk, esetleg a cikkeket, akkor ugye a felismerés, hogy mi az, ami segíthet ebben, hogy mi az, ami nyomra vezethet téged a mérgező kapcsolatok terén. Ugye itt behoztuk a megéléseket a kapcsolaton belül, a meg nem értettséget, az elfogadás hiányát, a kölcsönösség hiányát. Behoztuk a saját érzéseink közül a kimerültséget, a szélmalomharc érzését, a bizalmatlanságot, ugye ezt azt az oldalt, amit mi ebből megtapasztalhatunk, és ami talán a legerősebben domborodik ki mindannyiból, az önértékelésünknek a romokban levése. Ugye annak a megélése, hogy nem vagyok elég, hogy nem vagyok jó, hogy nem vagyok szerethető. Ez mind-mind olyan, ami arra utalhat, hogy volt vagy van esetleg mérgező kapcsolatod. És hát megpróbáltuk azt is most megnézni, hogy milyen kiút vezethet, amiben talán a legfontosabb első lépés az ennek a romokban lévő önértékelésnek a gyógyítása, ugye önmagunknak az erősítése, és végül is annak az eldöntése, amikor már kellőképpen felerősödtünk hozzá, hogy mi is legyen ennek a kapcsolatnak a sorsa, hogy lezárás, vagy távolság, vagy elengedés lesz, vagy közös fejlődés és közös munka ennek a további útja. Ugye azt is hangsúlyoztuk, hogy ehhez nagyon-nagyon sok belső és közös munkára is lehet szükség, és hogy mindehhez nagyon jó, hogyha tudtok segítséget kérni, vagy olyantól, akiben megbíztok, vagy a legjobb esetben szakembertől.
Hát ez nem egy egyszerű feladvány, de bízunk abban, hogy tudtunk olyan kapaszkodókat és gondolatokat hozzátenni ehhez a témához, aminek a nyomán el tudtok indulni a saját megoldásaitok, válaszaitok felé. A Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast folyamának 3. évadának 4. számú műsorát hallhattátok. A mérgező kapcsolatokról beszélgettünk, hogyha tetszett az adás, vagy hasznosnak találtátok, akkor kérünk titeket, hogy iratkozzatok fel a podcast csatornánkra, vagy pedig a YouTube csatornánkra, vagy az a legjobb, hogyha mindkettőre feliratkoztok, és hát kövessetek minket a Facebookon, olvassátok a cikkeinket a pszichoforjú.hu oldalon, ezek közül néhány ennek az adásnak a leírásába is be fogunk majd linkelni, és egy hét múlva találkozunk. Köszönjük szépen, hogy hallgattatok minket. Herendi Katát és Szabó Esztertet hallottátok.
Sziasztok!
Sziasztok! A Pszichoforjú Lélekerősítő Podcast rólad és érted szól. Ha szeretnél még több adást hallani, támogasd a munkánkat a pszichoforjú.hu/támogatom oldalon. Köszönjük, ha segítesz szívvel, lélekkel.